8 óra 37 perc, 8%-kal nőttek a garázsok átlagára az elmúlt egy évben. Az enga.hu ingatlan kereső portál adataiból az is kiderült, a garázsok négyzetméterára jellemzően a házban lévő lakások négyzetméterárának felével egyezik meg. Ahol kevés az árató fedett kocsibeálló, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott azok négyzetméter ára meghaladhatja az 1 millió forintot is. Az enga.hu elemzési vezetője beszélt arról is, bizonyos esetekben egy garázs akár jobb befektetés is lehet, mint egy lakás. Futó Pétert Lakatos László faggatta.
Nagyon sok szó esik mostanában a lakás árakról, már csak abban az összefüggésben is, hogy itt a 3%-os kedvezményes hitelfelvételi lehetőség a lakástart programban, hogyan, vagy otthonstart programban hogyan mozgatja az árakat. Viszont van egy olyan szegmense az ingatlan piacnak, ami legalábbis emlékeim szerint, függetlenül attól, hogy az ingatlan piac éppen felívelőben van, vagy lefelé tart, a nagyvárosokban csak felfelé láttam eddig az irányt, ez pedig a garázspiac. Ez így helytálló, vagy a garázspiacban is felfedezhető valami ciklikusság?
Ja, a garázsok piaca az olyan szempontból egy sajátos piac, hogy ha visszatekintünk az elmúlt évekre vagy évtizedre akár, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a személygépkocsik száma az folyamatosan emelkedik az országban. Nagyjából egyébként 10 év alatt 1 millióval van több autó Magyarországon, mint ugye 10 évvel ezelőtt, és hát ezeknek az autóknak valahol parkolniuk kell. Nyilván ezt, akik az utakon közlekednek, ezt abszolút megerősítik, de akár sétálva a városban is tapasztalhatjuk azt, hogy egyre több autó parkol az utcákon, és hát különösen a nagyvárosokban már nem fér el ennyi autó az utcán, és hát itt értékelődik fel az, hogy hol milyen parkolási lehetőségek állnak még rendelkezésre, és hát itt jönnek képbe a garázsok. Úgyhogy hát mi az enga.hu-n pont azt néztük meg, hogy a kínálatban milyen árakon mennek ezek a garázsok, és hát valóban azt tapasztaljuk, hogy folyamatos az emelkedés az árakban, de azért az elmúlt egy évben mégiscsak mérsékeltebb volt ez a drágulás, mint a lakások esetében.
Ehhez képest azért, ha egy belvárosi egy négyzetméternyi garázs felületet nézünk, ahol ugye se vizes blokk, se különleges kararai márvány csempézés nincsen, azért elborzasztó, mert milliók körül járnak már ott is a négyzetméter ára.
Igen, talán ökölszabályként az mondható el, hogy a garázsok ára az általában fele annyi, mint a lakásoknak az ára, ugye egy négyzetméter árakról beszélünk. Tehát országosan egyébként olyan 8 millió forint körül kínálják most a garázsokat, és hát ez leosztva egy négyzetméterre valamivel több mint 1,5 milliós négyzetméter árat jelent. De természetesen, ahogy megyünk azokba a városokba, vagy Budapestnek azon kerületeibe, ahol ugye szűkösebb a kínálat, ott természetesen mennek felfelé az árak. És hát igen, a legdrágább kerületekben, például az első vagy az ötödik kerületben, a hatodik kerületben már 1 millió forint feletti négyzetméter árakkal is találkozhatunk a garázsoknál, ami ugye néhány évvel ezelőtt, vagy egy külső kerületben például a lakásoknak a négyzetméter árát jelenti.
Ez ugye azért is nagyon brutális, mert ugye a belvárosban nem is tudom, létezik-e olyan zárható egyedi garázs, ami tényleg egy raktárként is használható akár, tehát mondjuk a téli gumiktól kezdve nem tudom, hogy mindent oda lehet tenni, hanem ezek általában beálló helyek, vagy egy pince garázsban egy hely, ami ki van jelölve.
Igen, nagyon szűk a kínálat a garázsoknak a belvárosban. Egy-egy darabról beszélhetünk, tehát nincs is mindig egyébként minden belvárosi kerületben eladó garázs, de egyébként teremgarázs beállóhelyből sincs annyi, mint amennyire szükség lenne. Úgyhogy nem véletlen, hogy ezekben a kerületekben rendkívül magasak az árak. Ugye itt beszéltünk arról, hogy 8 millió forint az átlag garázs, most a belső kerületek felé közeledve azért ez már inkább 10 millió, a budai oldalon is például egy harmadik vagy 11. kerületben meghaladja a 10 milliót az átlag garázsár, és hát ezekben a belvárosi kerületekben, például az ötödikben vagy az elsőben, akár 20 millió forint fölé is mehet a kínálati ár, már hogyha egyáltalán van éppen kínálat.
Na akkor nézzük a különböző kerületeket. Az első meg az ötödik kerületet megbeszéltük, ott nem nagyon van mód arra, hogy új garázs létesüljön, nagyon kevés újépítésű lakás volt itt, de mondjuk az említett hatodik kerületben egy pár évvel ezelőtt azért, viszonylagosan sok újépítés volt. Attól függetlenül, hogy az újépítésű lakásokhoz már törvény írja elő a megfelelő számú garázs létesítését, ennek ellenére sem elegendő a kínálat?
Igen, a hatodik kerületben ugyan voltak fejlesztésekbe, hogy ott sem volt még annyi olyan számban, hogy ez érdemben segítse a kínálatot. De ha kifelé megyünk, akkor azért ott már nagyobb kínálattal találkozunk. Egy 11. kerületben, egy akár 8. 9. kerületben, ott ugye a 6. kerülethez képest is jóval több a lakásfejlesztés, és hát ugye igen, az az előírás, hogy minden egyes lakáshoz legalább egy autóbeállónak tartoznia kell. Tehát ezekben a kerületekben azért már eladó lakások kínálata is nagyobb, de sokan egyébként nem is feltétlenül akarnak vásárolni, hiszen ilyen nagyon drágák a garázsok, hanem inkább a bérlés mellett döntenek, úgyhogy érdemes azt is megnézni, hogy hol mekkora kínálata van a kiadó garázsoknak.
Beszélünk mindjárt a bérlésről is, viszont nekem eszembe jutott, hogy főleg a külsőbb kerületekben simán egy udvari beállónak is ára van. Az is mérhető mondjuk egy garázs árához?
A külső kerületekben azért már alacsonyabb árakkal találkozhatunk. Nyilván egy udvari beálló azért mindig is olcsóbb, mint egy fedett garázs, vagy egy terengarázs, hiszen ott nem kap olyan védelmet az autó, ugye nincs annyira biztonságban. Egy terengarázs, egy zárható garázs a külső kerületekben is azért egy 5-6 millió forintba kerül, de egy udvari beálló ennél jóval olcsóbb, itt akár 2-3-4 millió forintokért ezt már meg lehet vásárolni.
És az ember a vidéki nagyvárosokban jár be, persze a forgalom azért a legtöbb esetben nem mérhető a budapesti belvárosi forgalommal, de ott is hasonló helyzet van, tehát ott is a lakás árak feléért lehet mondjuk a frekventáltabb környékeken garást vásárolni, vagy azért a vidéki nagyvárosok szellősebbek ilyen szempontból?
Azt látjuk, hogy ott is nagyjából ezek az arányok, tehát az ottani lakásáraknak is nagyjából a felét veszik ki a garázsoknak a négyzetméter árai. Valószínű amiatt, hogy az ottani belvárosban talán még kevesebb az ingatlanfejlesztés, tehát még kevesebb ugye régi épületekhez pedig nem épültek garázsok. Tehát ott is meglehetősen szűkös a kínálat. Nyilván egy megyeszékhelyen a külváros is sokkal közelebb van, tehát hogy egy külső városrészben, a családi házasövezetben ugye akár az udvarba be lehet állni autóval, de a megyeszékhelyeinknek a belső óvárosi részein legalább akkora hiány van ma a garázsból, mint Budapest belvárosában.
És ha már említetted a bérleti díjakat, beszéljünk arról is, hogy mennyiért lehet bérelni, akár Budapesten, a belsőbb kerületekben, akár a külkerületekben garást.
A bérleti díjakban nincs akkora különbség a vidéki nagyvárosok és a budapesti kerületek között. Nagyjából ez a 30 ezer forint egy ilyen irányadó, ez ugye a havi bérleti díjat jelenti garázsonként. Itt ami kiemelkedő, az a Budapestnek a belső kerületei, ahol ez akár a duplájára 50-60 ezer forintra is növekedhet. Itt, ha megnézzük, akkor ilyen szempontból akár befektetési céllal is érdemes lehet garást vásárolni, hiszen ahogyan a lakáskiadással, úgy a garázs bérbeadásával is hasonló hozamok érhetők el.
Pont erre akartam kitérni, hogy milyen befektetés ma garást vásárolni, és ha mondjuk a garázs ára és a bérleti díj párost nézem, akkor első látásra nem annyira jó befektetés, mint mondjuk egy lakás bérbeadása, de ha jobban megnézzük, azért talán itt kisebb költséggel lehet mindezt bérbeadni.
Igen, nagyjából ugyanolyan hozamok érhetők el garázs kiadásával is, mint a lakás kiadással. Mi ilyen 4-4,5% közötti bruttó éves hozamot számoltunk. Ugye nagyjából ki is jön, hogyha megnézzük, hogy 8 millió forintba kerül egy átlagos garázs, és mondjuk 30 ezer forintért bérbe lehet adni havonta. Elképzelhető, hogy a belvárosban, ahogy a lakásoknál, ugye egyébként a garázsoknál is ennél valamivel alacsonyabbak a hozamok. Tehát nagyjából hasonló arányokat mérhetünk itt is, viszont van egy különbség, hogy a garázsoknál azért az amortizációs költség az jellemzően kisebb, mint a lakások esetében. Tehát ilyen szempontból talán előny lehet, ugyanakkor a garázsoknál talán még fontosabb az, hogy hol van az adott garázs, milyen a lokáció, hiszen míg a belvárosban mindenkinek nagyon nagy szüksége van, óriási kereslet van a garázsok iránt, addig azért egy külső családi házas övezetben ott jóval kisebb a kereslet.
Az elmúlt percekben Futó Pétert hallották, a zenga.hu elemzési vezetőjét. Magyarország valahol legnépesebb szabadidős sporteseménye lesz a jubileumi 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál a hétvégén. A rendezvény az egyéni maratonisták számát tekintve is belépteti Budapestet a legjelentősebb európai futófővárosok sorába. Felzárkózva az olyan nagy hagyományú eseményekhez, mint a bécsi vagy a varsói maraton, mondta nekünk a rendezvény szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője, mintegy 20 ezer résztvevő igazi futóturista, azaz kifejezetten a sporteseményen való részvétel miatt érkezik a városba, mondta Kocsis Árpád, akit Somodi Evelin kérdezett a részletekről.
Október 11-12-én 40. Spár Budapest Maraton Fesztivál lesz. Két napon keresztül különböző távokkal várják a futás szerelmeseit, a kezdőket, a haladókat és a profikat. Már elindult a jelentkezés bőven, de a helyszínen úgy láttam, hogy elérhető a jelentkezés, de hogy fog ez kinézni a gyakorlatban, hiszen már számos távra be is teltek a helyek, ugye?
Igen, ebben az évben óriási az érdeklődés, nagyon megugrott. Szoktam mondani, hogy most ért véget a Covid a futótársadalomban, hiszen ott folytatjuk, ahol 19-ben abba hagytuk. És az a legfontosabb hír, hogy minden idők legnagyobb magyarországi szabadidősport esemény lesz az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Több mint 40 ezer nevezés érkezett, az eddigi csúcs az 10 évvel ezelőtt volt 33 ezer. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy a távoknak a döntő többsége betelt előzetesen. Gyakorlatilag a vasárnapi napra, amikor a hosszú távokat rendezzük, minden táv betelt, szombat délelőtt is betelt azok is a 10 kilométer, és amire lehet még nevezni, az úgynevezett fesztivál távok, 2,5 kilométeres futás vagy gyaloglás, a családi futás, ami nagyon-nagyon népszerű, kézre kézben futnak a családok nagyszülőkkel, szülőkkel, kisgyerekek, nagygyerekek, illetve még lehet a városi túrára is jelentkezni, amely 4 különböző távon sét a városban. Tehát ezekre a pici fesztivál távra lehet jelentkezni, a többi az abszolút mértékben betelt.
A futóközönség egyébként hogy szokott alakulni a korábbi években? Tehát, hogy elsődlegesen az aktív, fiatalabb korú futók jelentkeznek, vagy az, hogy a családok részt vesznek, most már ez is egy ilyen biztos, úgymond trend a futók életében?
Ugye Budapest Maratonról beszélünk, ugye 42 kilométerről, ami a leghosszabb táv, ugye mint egy amatőr sportoló, egy amatőr ember viszonylag könnyedén teljesíthet. Ez a fő távunk, erre óriási csúcsa, szintén majdnem 10 ezer jelentkező van, és mellette rendezünk 17 különböző egyéb távot. Ez azt is jelenti az amatőr futásban egyébként, hogy gyakorlatilag néhány hónapos csecsemő, aki babakocsiban fogja teljesíteni a családi futást, onnantól kezdve 90 éves a legidősebb jelentkezőnk, aki gyalogolni fog, tehát gyakorlatilag 0-tól 90 évig mindenki ott van. Ami érdekesség, hogy például a maraton egy 82 éves olasz férfi fogja teljesíteni, és ha ide utazik, egészen biztos, hogy teljesíti. Szinte elképzelhetetlen, hogy ebben a korban maratont lehet futni, de a hölgyeknél egy magyar hölgy, a Kolozsi Erzsébet, aki 74 évével fogja teljesíteni a maraton, sőt, még előző nap fut egy 10 kilométert is, tehát hihetetlen teljesítmények képesek. Ez jellemző egyébként az amatőr futó mozgalmat, vagy a szabadidős futást, hogy gyakorlatilag nem számít, hogy ki milyen idős, nem számít, hogy ki hány kiló adott esetben, hanem elkezd futni, kocogni, és mindenki megtalálja a számára kedvező távot, amit viszonylag jól tud teljesíteni. Az első 5 kilométer, az első Margit-szigettől az első 10 kilométer. Utána, aki ezt megszereti, és életmódváltással rendszeresen elkezd futni, életének a szerves részévé vál, az pedig kitűzhet magának nagyobb távokat is, hiszen félmaraton futni az már egy fantasztikus teljesítmény, óriási önbecsülést jelent, ha az ember tud teljesíteni 21 kilométert, és hát ne beszélünk a maratonról, amit mondtam, a csúcsok csúcsa. Tehát bárki jöhet, jön is bárki, ott lesz mindenki, gyakorlatilag az egész társadalmat prezentáljuk életkorban, lakóhely szerint mindenhogy.
Létezik ezzel a fajta versennyel kapcsolatban, maratonnal kapcsolatban egy ilyen futóturizmus jelenség? Egyébként említette, hogy valaki Olaszországból érkezik. Mennyire látnak ebben tendenciát, akár évekről évekre ennek az alakulásában?
Ugye a jubileumi 40. versenyünk ez abszolút a csúcsokról szól. Soha ennyi külföldi nem jelentkezett, több mint 9000 külföldi jelentkezett, előttesen vásárolt magának rajtszámot valamelyik távra, döntően a vasárnapi hosszú távokra. Ez is óriási csúcs. Tavaly volt 6,5 ezer ember, aki jött külföldről. 119 országból neveztek a Budapest Maratonra. Én azt gondolom, hogy nincs még egy esemény Budapesten vagy Magyarországon, atlétikai VB-t leszámítva, ahova ennyi országból szeretnének ide jönni, és jönnek is. Amit még tudni kell futóturizmusról, hogy ők a futók, ez az említett 9000-es létszám, de hoznak magukkal egy-két barátot, ismerős családtagot, átlagosan másfél ember jön. Tehát azt jelenti, hogy közel 20 000 turista fogja, futó turista fogja elárasztani Budapestet ezen a hétvégén. Elég sok mindent tudunk róluk a kutatások alapján, általában 3-3,5 napot töltenek itt a maraton idején. Ami érdekes, hogy a legtöbben, majdnem 1500-an, aki nevezett az eseményre, Angliából jönnek, nagyon sokan jönnek, 7-800-an Franciaországból, Olaszországból, Németországból. 5. helyen van a ranglistán, ebben az ország ranglistában Szlovákia, nagyon sokan jönnek onnan is. És ami ebben az évben érdekesség, hogy nagyon-nagyon sok, több mint 300 norvég és spanyol futó érkezik, eddig ők sokkal-sokkal kevesebben voltak. Azt tudjuk mondani, hogy Budapest egy igazi futó turista paradicsom lett, hiszen ebben az évben a másik két óriási versenyünkön is csúcsokat döntöttünk, majdnem 20 000 külföldi futó indult el a budapesti 3 nagy futóeseményen.
Hát meg aztán a panoráma, a helyszínek, ahol ténylegesen ez a sporttevékenység történik, abszolút adja ennek úgymond a turisztikai értékét is.
Ha ezt hozzátehetem azt, hogy a héten olvastam egy világ 40 maratonjáról egy cikket, és abban egy Budapestnél az szerepelt, hogy nem kétség, hogy a világ egyik leglátványosabb útvonala. És ezt nem mi mondjuk, mi is mondjuk, mi tudjuk budapestiek is, magyarok, hogy Budapest milyen gyönyörű. Ráadásul mi a belvárosban a Duna két partján futunk, szinte az össze, a Hősök tere kivételével az összes nagyon szép látványosságot, amilyet turisták milliói utaznak Budapestre minden évben. Ezt mi megfutjuk, és ott vagyunk, és ez még a magyaroknak is egy óriási élmény, nem beszélve a külföldiekről. A maraton ugye nagyon-nagyon hosszú a világban mindenhol, nagyon sok városban futnak lakótelepeken, ipari területen, város szélén, Amsterdamba kimennek a csatornapartokra messze a várostól. Mi Budapesten itt a város közepén tudunk két körben futni végig látványos helyeken, úgyhogy ez egy igazi turista csalogató. De ezt jól szurkolható, tehát ugye az a divat, hogy a kísérők, akik jönnek külföldiekkel, vagy a magyarok, a barátok, családtagok, azok kimennek az útvonalra szurkolni. Hiszen egy maraton nagyon-nagyon hosszú, az átlag idő az több mint 4 óra hosszú, amit valaki eltölt az útvonalon, és a rokonok, barátok, ismerősök Budapesten nagyon könnyen tudják követni a futókat. Például átsétálnak a Lánchidon, és akkor a másik oldalon fél óra múlva, 1 óra múlva ismét jön a szerettünk, akinek szurkolunk. Úgyhogy Budapest ebből a szempontból nagyon-nagyon látványos és jó pozíciót foglal el.
Milyen hasonló maratonokkal lehet mondjuk egy lapon említeni akkor a budapestit?
A világban van több mint 1000 maraton, és ugye van 8-10 óriás maraton Berlinben, New Yorkban, Londonban, Párizsban, Chicagóban, Sydneyben. Mi a már következő szériában vagyunk benne, tehát Stockholm, Bécs, Velence, Madrid, ebben a körben van benne Budapest is. Azt hozzá kell tenni, hogy a külföld Prága, ne felejtsünk el Prágáról, tehát ebben a második körben ott vagyunk, és egyre jobban jövünk föl. Tehát a számomra óriási öröm, hogy például ugyanannyi maratonfutónk van, mint Bécsben vagy Varsóban. Ausztria ugye sokkal sportosabb nemzet, tehát sokkal többen mozognak, mint Magyarországon. Nálunk ugye ez egy tragikus, az átlagos mozgási arány. Varsó pedig egy 40 milliós országnak a fővárosa, és mégis annyian vagyunk. Tehát ez hihetetlen az ereje Budapest maratonnak.
A Budapest Sportiroda ügyvezetőjét, Kocsis Árpádot hallották. Nem sokára 9 óra, amikor friss hírekkel jövünk, és nyitjuk a tőzsdét, előtte közlekedési információt.